Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség néktek. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, foglaljunk helyet. A mai nap anyák napja kapcsán én úgy gondolom, hogy a sok családban a találkozásokról szól. Talán ezt jelzi a jelenlévőknek a szűkebb létszáma is. Bízunk benne, hogy ez van a háttérben, és nem csak a rossz idő. És azon gondolkodtam el, hogy ezek a találkozások milyen fontosak a számunkra egy-egy család életében. Bármennyire sűrűn történik meg jó esetben ez, akkor is valamit kapunk, valamit tudunk adni a másiknak. És nagyon meghatározóak az életünkben ezek a pillanatok. Úgy gondolom, hogy soha nem megyünk el úgy egy-egy ilyen találkozás vagy összejövetel után, hogy valami ne apró pici dolog ne változna az életünkben vagy a gondolatunkban. És jó esetben nem a problémák vagy a veszekedések miatt, hanem azért, mert tudtunk adni egymásnak, tudtunk kapni egymástól. Tehát az embernek ez nagyon fontos lételeme, hogy így kapcsolatban tudjon maradni a szeretteivel. Ennek kapcsán gondolkodtam el azon, hogy a keresztény ember életében húsvét után nagyon fontos az, hogy milyen viszonyban vagyunk Jézussal, a feltámadott Jézussal, milyenek a mi találkozásaink, milyenek a mi egymásra találásaink. És azért is hoztam ezt az igeverset, mert itt is az történik meg, hogy a tanítványok először találkoznak a feltámadt Jézussal, és ez az egész életükre fontos kihatással lesz. A húsvéti időszakban családilag megnéztünk egy filmet, az a címe magyarul, hogy Feltámadt, vagy Feltámadott. Ez egy ilyen fikciós történet, arról szól, hogy egy római katona, akit azzal bíznak meg, hogy a meghalt Jézust és az ő eltűnt testét felkutassa, de hát nem sikerül neki ezt a feladatot elvégeznie, vagy hát inkább ilyen emberi ügyeskedés árán valamilyen módon sikerül, de közben a nyomozás során ő találkozik a feltámadt Krisztussal, és ez az egész életére egy 180 fokos fordulatot, tehát az egész élet egy 180 fokos fordulatot vesz. Az addigi üldözőből ő is üldözött lesz, és a film szerint ő is elmegy a tanítványokkal a galileai tóhoz, ahol a részese lesz a csodálatos halfogásnak. Látja ő is Jézusnak a mennybe menetelét, majd amikor visszatér ebből a csodálatos élményből a hétköznapi életbe, vagy hát még inkább csak úton van felé, ott találkozik egy emberrel, akinek elmeséli mindezeket, és ő kérdezi meg, hogy akkor te is apostol leszel ezek után, és te is mész a tanítványokkal tovább. Erre ő úgy nem tud igazán választ adni, de azt mondja, hogy ha még ez nem is, de az biztos, hogy nem lesz olyan az életem ezek után, mint amilyen volt ezelőtt, a találkozás előtt. Krisztussal való találkozásunk az válaszokat kell, hogy indítson bennünk. Valamilyen választ kell adnunk arra, ahogy találkozunk a feltámadt Krisztussal. És nehogy azt gondoljuk, hogy ezek a történetek csak a Biblia alapjain történhettek meg, hanem megtörténnek ma is, bár nem úgy, nem kézzelfoghatóan, testi valójában lehet Krisztussal találkozni, de a Szentlélekén keresztül ugyanúgy, hiszen ő megígérte, hogy velünk van minden nap a világ végezetéig. És én arra biztatok mindenkit, hogy keresse ezeket az alkalmakat, keresse ezeket a lehetőségeket, mert igenis hitem szerint, tapasztalásom szerint a 21. században is lehet Krisztussal találkozni, és ezek a találkozások létfontosságúak az emberi életünkben, és az erre adott válaszok még fontosabbak. És arra biztatok mindenkit, hogy ne kerülje meg ezeket a találkozásokat, legyünk bátrak, vágyjuk ezeket a találkozásokat, és próbáljunk minél több lehetőséget megragadni arra, hogy Krisztussal találkozzunk.
Imádkozzunk. Istenünk, olyan jó, hogy mindig jöhetünk hozzád. Köszönjük, hogy most is itt lehetünk, hogy találkozunk veled. Te tudod a mi szíveinket, a mi gondolatainkat, hogy éppen most hogy jöttünk ide, hogy mik forognak a mi fejünkben. Kérünk, hogy ezt tudjuk most lerakni, és csak téged helyezni a középre. Szeretnénk neked énekelni most, és téged dicsérni. Kérünk, hogy add ehhez a te szent lelkedet, hogy töltsön be minket, és a dicséret vidámítsa meg a szíveinket. Add, Urunk, hogy nekünk halló szívünk legyen, és az ige hirdetőnek pedig te beszélj az ajkairól, hogy igaz Isten tiszteletben legyen részünk. Olyan jó lesz, Urunk, amikor majd odafenn, színről színre előtted állunk, és együtt fogunk neked énekelni, téged dicsérni. Kérünk, hogy most ebből adj egy kis ízelítőt, hogy megérezzük, hogy milyen az, amikor a menny a földdel összeér. Köszönjük Istenünk, amen.
A mi teljes Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Szentelj meg minket igéddel, a te igéd igazság. Amen. Ami Istenünk igéjét most az apostolok cselekedeteiből olvasom nektek, a 4. fejezetből, az 5-től a 12. terjedő versekből. Ez alapján, a szakasz alapján kívánom Istenünk szent lelke segítségével hirdetni közöttetek az ő üzenetét. Így szól a megnevezett helyen Istenünk igéje. Összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók, Annás a főpap, Kajafás, Joannész, Alexandros és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították és vallatták őket, vagyis Pétert és Jánost. Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ti ezt? Ekkor Péter, megtelve szent lélekkel, így szólt hozzájuk. Népünk vezetői, Izrael vénei. Ha minket ma azért vallattok, mert egy beteg emberrel jót tettünk, és azt kérdezitek, hogyan gyógyult meg, tudjátok meg valamennyien, Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból. Ő általa áll előttetek ez az ember egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Amen. Isten tiszteletünkön a köszöntő szavak a feltámadás utáni napon hangzottak el, és én most egy nagyobbat ugrom, már pünkösd után vagyunk, Jézus Krisztus feltámadása után, mennybe menetele után, és azután, hogy a Szentlélek kitöltetett az apostolokra. Pünkösd után történik mindez, amit felolvastam, a Szentlélek kitöltetése után, azután, hogy Péter, aki itt is megszólal, elmondja azt a híres prédikációját, azt a beszédét, amelyiknek következtében megtér 3000 ember. És azután történik ez, hogy nem csak az ő szavai hangzanak el hatalommal, hanem a jeruzsálemi templom udvarán egy sánta koldust Jézus nevében meggyógyít. A Jézusról való bizonyságtétel és a Jézus nevében tett csodatétel után történik mindez. És ebben a történetben van egy nagy kérdés, ami ma talán nem tűnik fontosnak. A mai világban egy ilyen esetben nem tennénk föl ezt a kérdést, mégis akkor is ott fontos volt. Fontos volt az, hogy ki az, aki által ez a csoda történt. Ki az, akinek a nevéről bizonyságot tett Péter. Ez egy fontos kérdés volt akkor Péternek és Jánosnak is, de ugyanígy fontos volt a véneknek is, akik őket kihallgatták. És mint mondom, ma talán nem fontos kérdés az, hogy ki az, aki meggyógyított valakit, vagy ki az, aki olyan szépen beszél, csak az a fontos, hogy az, aki meggyógyult, meggyógyuljon, vagy az, akit meg kell nyugtatni, az megnyugodjon. Mert számtalan megoldási lehetőség van ma. Számtalan megoldási lehetőség volt tulajdonképpen már 2000 évvel ezelőtt is. És sokan mondják azt, hogy csak rajtunk múlik, hogy milyen névhez társítjuk ezeket a lehetőségeket. Csak rajtunk múlik, hogy az, ami megoldás, azt kinek tulajdonítjuk, hiszen mindenhol ugyanazt találjuk. Ez egyfelől a pragmatizmus. Nem az a fontos, hogy ki, hogy hogyan, hanem az a fontos, hogy amit mond, az megnyugtató legyen, az számunkra fontossá válhasson, és az, amit tesz, amit ajánl, megoldást, az működjön. És ugyanakkor ez misztika is, mert azt mondjuk, hogy nem is tudhatjuk, hogy tulajdonképpen kinek a nevében történik ez. Én talán azt mondom, hogy Jézus nevében. De vannak mások, akik mást mondanak. Van, akik azt mondják, hogy igazából ez a mindent betöltő szeretet. Ez az, ami megnyugtat engem, hogyha azt mondom, hogy Jézus teszi, téged pedig akkor, hogyha valami mást mondasz erről. És valóban a Biblia is bizonyságot tesz arról, hogy számtalan megoldási lehetőség van. Volt már akkor is. A fáraó varázslói ugyanúgy tudtak csodát tenni, ahogy Mózes. Mózes az ő botját kígyóvá változtatta, és ugyanezt meg tudták tenni a fáraók is. Kígyóvá tudtak változtatni egy botot. Azonban volt egy nagy különbség, az, hogy Mózes botja elnyelte kígyóként ezeket a kígyókat. És az Új Szövetségben is látunk más megoldásokat. Mikor Pál apostol utazik és missziói útján elérkezik Efezusba, ott számtalan csodatevővel találkozik, akik nem Jézus nevében, hanem Artemis nevében képesek gyógyítani, képesek csodát tenni. Vannak más megoldási lehetőségek is. Vajon számít az, hogy kinek a nevében történik? Simon mágus is egy ismert szereplője a Bibliának, aki számára nem volt fontos az, hogy kinek a nevében történik az, ami történik, csak hogy működjön, hogy ő is még hatékonyabban legyen képes csodát tenni, mert képes volt csodát tenni, vagy legalábbis képes volt valamilyen trükkre, amit az emberek csodának láttak. És most jelen esetben mellékes, hogy ő neki a pénzkereset miatt volt fontos ez. Ő is oda ment a tanítványokhoz, és azt mondta, hogy adjátok meg nekem is ezt az erőt, hogy én is tudjak Jézus nevében is csodát tenni. Azonban Péter és János és Jézus Krisztus valamennyi tanítványa egészen máshogy áll ehhez hozzá. Mert azt mondják, azt mondja Péter itt, tudjátok meg valamennyien, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, az ő neve által tesszük, amit teszünk. Az ő neve által gyógyult meg ez a sánta ember is. Az ő neve által hirdetem az üdvösséget. És ez bizony mindenkinek kínos mondat volt akkor, mert voltak egyszerűbb és könnyebb megoldások. Péternek nehéz volt kimondani ezt, mert éppen annak a főpapnak az udvarában tagadta meg Jézust, akinek a színe előtt most meg kellett vallania, hogy annak a nevében cselekszik, annak a nevében képes csodát tenni, akit ő elárult, akit ő megtagadott. És ugyanúgy kínos volt ez a főpapnak is, mert ő pedig ezt az embert, a názáreti Jézust keresztre feszítette. Kínos volt az, hogy az, akit ő valamikor halálra ítélt, mert csalónak tartott, az halála után is olyan hatalommal képes felruházni a tanítványait, aminek a következtében ők embereket képesek gyógyítani, nem hosszas gyógykezeléssel, hanem a puszta szavukkal. És mindannyian így vagyunk. Kínos nekünk is kimondani azt, hogy az ő neve által történnek a mi életünkben is a csodák, mert vagy megtagadtuk, vagy valamikor mi is az ellenségei voltunk. Vagy azt mondtuk, hogy lehetetlen az, hogy velünk ő csodát tegyen, vagy azt mondtuk, hogy nem akarjuk, hogy ő tegyen velünk csodát. Mert igen, vannak egyszerűbb és könnyebb megoldások, vannak látványosabb megoldások, és vannak nagyon hasonló megoldások is. Mert sok minden van, amihez nem kell megalázkodnunk. Sok minden van, ami sokkal fényesebb, sokkal nagyobb közönség előtt történik. Azonban minden Istentől való csoda, minden Istentől való áldás és minden Istentől való szabadulás az egyedül és kizárólag a názáreti Jézus Krisztus nevében történik. Mert hogy vannak olyan csodák, áldások és szabadulások is, amik nem feltétlenül vannak Istentől. Vannak olyan szabadulások, olyan jótétemények, amik ideiglenesek, amik átmenetik, amik valóban hasznosak, valóban jók, de nem tartanak örökké, csak részmegoldások. Minden, amit ember kitalált, az egy ideig működhet, egy ideig valóban jó lehet. Valóban elmúl a fájdalmunk, hogyha beveszünk egy fájdalomcsillapítót, és egy műtét az valóban hosszú ideig hatásos lehet, és hosszú ideig elérheti azt, hogy mi jobban éljünk. Azonban eljön egy olyan pont is, amikor ez véget ér. És vannak olyan megoldások is, amik látszólagos megoldások, amik könnyebbséget okoznak, de csak azért, mert elfedik előlünk a problémát. És vannak olyan megoldások, amik valamikor jónak indulnak, és aztán szörnyűséggé lesznek. Sajnos az ember megoldásai legtöbbször ilyenek. Ilyen volt az, amikor a felvilágosodás idején jónak indult az, amit Franciaországban kigondoltak, hogy nem szükséges, hogy király uralkodjon az ember fölött, hogy mindenki lehet egyenlő. Azonban végül elfajult, és milliók halálát okozta. És az ember tovább vitte ezt. Elkövetkezett az, amit kigondolt valamikor Marx, hogy lehet még inkább egyenlő az ember. És elfajult. Kommunizmus lett belőle. A Szovjetunióban sok-sok millió ember halálát okozva. Pedig valóban, ha meggondoljuk, jónak indult. Jónak indult, még az is jónak indult, amit Hitler talált ki. Mert akkor az tűnt az egyetlen jó megoldásnak, egy szörnyű állapotban lévő országnak, ez az ember tűnt az egyetlen előrevívő vezetőnek. Azonban az, ami valamikor megoldásnak tűnt, ami valamikor az emberek szabadságát jelenthette volna, az végül gyűlöletbe fordult, az végül tragédiába és gonoszságba fordult. Vannak részmegoldások, amik valóban jó megoldások lehetnek egy ideig. Azonban vannak átfogó megoldások is. Ajánlanak nekünk olyan lehetőségeket, ahol mi nekünk az egész életünkre nyerhetünk megoldást. És akár bele is illeszthetjük Jézus nevét ezekbe a rendszerekbe. De hogyha más kíván élni ezekkel a módszerekkel, ezeket a rendszereket magára alkalmazni, akkor Jézus neve ki is cserélhető ezekben. Sok ilyen megoldási lehetőség van ma is a világon. És nem ma kezdődött el ez. De a mai világunk az különösen olyan, hogy mindenki a maga kedvére, a maga képére alakíthatja a megoldásokat. Hogyha valakinek nem tetszik az, hogy Jézustól nyerjen üdvösséget, akkor kereshet másnál. És hogyha valaki azt az üdvösséget, amit fölkínálnak neki, azt a megoldást, azt a gyógyulást, azt az életvitelt, azt Jézus neve alatt akarja folytatni, akkor megteheti azt is. Azonban, amit itt Péter mond, az egészen más. Ő azt mondja, hogy vagy-vagy. És nem csak ő mondja ezt, hanem máshol Pál apostol is, sőt maga Jézus is. Azt mondja, hogy vagy én, vagy más. Mert én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Nem lehet rólam elnevezni egy olyan utat, amelyik valójában nem az enyém. És azt az utat, amit én kínálok, az csak én bennem lehet járni. Ezt mondja Jézus. Nem lehet átkeresztelni engem, és nem lehet azt mondani, hogy én keresztjén vagyok, és ezért Istennek nevezem azt, ami másnak a mindent betöltő szeretet, vagy másnak a világlélek, vagy másnak az emberi testvériség. Azt mondja Péter, ezzel zárja a beszédét, hogy nincsen üdvösség senki másban, és nem adatott más név, mert Isten adta Jézust, ő adta ezt a nevet, ő adta az ő egyszülött fiát nekünk, hogy általa üdvözölhessünk. Azt jelenti, hogy nem adatott, hogy maga az atya az, aki adta. Egykor a zsidók olyan szentnek tekintették Isten nevét, hogy ki sem mondták, hogy ő az, aki cselekszik, hanem úgy beszéltek, hogy adatott. Ha Isten ad valamit, akkor az, ami adatott. Jézus is. És Isten maga adta, és magáért adta Jézust. Sőt, Isten saját magát adta Jézusban nekünk. Jézus az, aki meghalt a kereszten, magára véve a mi bűneinket. Ezért ő az egyetlen megoldás a mi számunkra. És azért is, mert nem csak ennyit tett, hogy valamit elvett, hogy valamitől megszabadított minket, hanem végtelenül meg is ajándékozott az örök élettel. Ő az, aki feltámadt a halálból. És ő az, aki nem csak ideig való megoldást tud adni nekünk, hanem örökké való megoldást, mert ő az örök élet. Ezért, kedves testvéreim, mindig legyen nekünk fontos az, hogy kinek a nevében. Egyedül Jézus Krisztus nevében van üdvösségünk. Egyedül az ő nevében van szabadulásunk és boldogságunk. Ezért őt dicsőítsük, és hozzá is imádkozzunk. Amen. Drága Úr Jézus Krisztus, Te önmagadat adtad értünk, hogy benned üdvösségünk lehessen, hogy benned megszabaduljunk. Megszabaduljunk a halál fogságából, megszabaduljunk a bűn fogságából. Úr Jézus Krisztus, Te magadat adtad, hogy mi élhessünk, és hajlandó voltál meghalni azért, hogy nekünk örök életünk lehessen. Téged illet minden hálánk ezért. Téged illet, aki az Atya kegyelméből eljöttél, aki elküldted a Te szent lelkedet, aki megerősít minket, aki megadja nekünk azt, hogy benned valóban bízhassunk, hogy tőled el tudjuk fogadni azt a szabadítást, azt a gyógyulást, amit senki, sem ember, sem módszer, sem pedig bármilyen hatalom nem tud megadni nekünk. Mert az nálad van, egyedül te nálad. Így jövünk most hozzád, így könyörgünk, és így adunk hálát, hogy te nem sajnáltad magadat tőlünk, hogy gondoskodtál rólunk, gondoskodtál arról, hogy felnövekedhessünk és elérhessünk egészen mostanáig, elkészítetted a veled való találkozást is. Gondoskodtál arról, hogy legyenek, akik gondoskodnak rólunk. Még akkor is, hogyha sokunknak talán kevésnek tűnt a gondoskodás. Mégis a te szerető mennyei atyád az, aki rábízott minket a mi édesanyánkra, aki gondoskodott arról, hogy ezen a földön, ebben az életben legyen otthonunk, és legyen otthonunk nem csak testiképpen, hanem a te gyülekezetedben, a te egyházadban lelkiképpen is. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked azért, hogy összegyűjtöttél bennünket, hálát adunk ezért a mai Isten tiszteletért is. És köszönjük azt, hogy nálad mindig ott van a szabadítás, és hozzád mindig jöhetünk. Az üdvösségért Te azt soha meg nem tagadott tőlünk. Ezért hadd magasztaljunk Téged, ezért hadd keressük egyedül Te nálad ezt az üdvösséget. És kérünk azért is, hogy nyisd meg a mi szemeinket, hogy megbizonyosodjunk, hogy valóban nálad van, valóban sehol máshol. Így könyörgünk hozzád. Amen. Együtt mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A szent persze.
Kedves gyülekezet, testvéreim Úr Jézus Krisztusban! Testvéreim, megjelent mindenkinek az Isten üdvözítő kegyelme, de nekünk úgy kell cselekednünk és élnünk, hogy neki tetsző legyen. Józanul, igazságosan és kegyesen. Tehát forduljunk mindig minden időben az Úrhoz bizalommal. Ezzel kapcsolatban olvasni nektek egy verset Füle Lajos által. Siessetek, hamar lejár. Siessetek, hamar lejár, kegyelem már régóta vár. Ma még lehet, ma még szabad. Borulj le a kereszt alatt. Ha késel, mi lesz veled? Hogy mented meg lelkedet? Bezár a kegyelmi út, lelked örök halálra jut. Elszáll a perc, az életed, ha még ha jössz, elérheted. Ne késd tovább, ne várj tovább, kérjed atyád bocsánatát. Testvéreim, összeköt minket a hit, remény és a szeretet. Ebből a háromból a legerősebb a szeretet. Ami fentről jön áldásként ránk, és békességet teremt a szívünkbe, lelkünkben. Ezért hála mennyi atyánknak a mennyben, Jézus Krisztusnak, Urunknak, aképpen és Szentlélekkel egyetemben. Ámen.
Kedves gyülekezet, megpróbálok rövid és összeszedett lenni, ami valószínűleg egyik se fog menni. A következő dal az tulajdonképpen az én bizonyságtételem miatt került be, mert hogy eléggé kötődik hozzá, sőt, mondhatni teljesen hozzá kötődik. Rólam a gyülekezet tudja általában, hogy mi az én szakmám, azon túl, hogy most ugye otthon vagyok a két gyerkőccel, de egyetemre járok jelenleg továbbképzésre, egy ilyen kimondhatatlan nevű perinatális szaktanácsadónak tanulok, aminek az a lényeg gyakorlatilag egy olyan továbbképzés, ami nyitva van mind a pszichológusok számára, ugyan én vagyok, de védőnök, szülésznők, meg gyakorlatilag szinte bárki számára, És a lényege az az, hogy olyan a párokat, anyákat, apákat, leendő anyákat, apákat segítjük, a fogantatástól kezdve szülésfelkészítésen át, gyermekágyon keresztül az első 3 évben mindenféle problémával, tehát orvosok, koraszülött mentők vezetője, természetesen pszichológusok, bábák, mindenféle emberek tanítanak minket ebben a képzésben, és hát ugyanúgy, mint ahogy az alapszakmámnak, ennek is borzasztó fontos előfeltétele az önismeret. Ugye érthető okoknál fogva azért, mert hogyha egy terhes édesanyával dolgozok, vagy éppen egy szülés mellett vagyok ott lelki segítőként, akkor az én saját tapasztalataim nem rakhatom rá arra a helyzetre, tehát ha bevillan nekem egy olyan megélésem, ami akár a saját születésemnél, vagy a saját szülésemnél történt, az nem befolyásolhatja a folyamatot. Ezért nekünk részt kell vennünk ilyen önismeretekbe, ami elképzelhető, hogy például egy olyan, ami a saját születési emlékeinket hívja elő. Ezt nem úgy kell gondolni, hogy emlékezzünk, hogy megyünk végig a szülőcsatornán, hanem egyszerűen testi megélések mondjuk előkerülnek. Egy ilyen önismeret azért az megterhelő tud lenni, és egy ilyen önismereten kellett nekem részt venni márciusban. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy elég sokan vagyunk hívő keresztények a képzésben, 27-en vagyunk, mind nők. Sokan vagyunk hívők, és ezen a képzésen is 2 fiatal lányjal voltam együtt, nagyon fiatalok és 22 éves lánykák, és nagyon-nagyon erős hitük van, és nagyon sokat szoktunk Istenről beszélgetni így a képzési szünetekben is, ami segít a nehéz témáknál, és olyan érdekes volt, hogy a önismereti nap elején volt egy ilyen elcsendesődős rész, amikor azt mondta a vezető, hogy na most mindenki figyeljen befele. És én elkezdtem imádkozni. És én azt mondtam el az imámba, hogy Isten fogja kezemet a mai napon, annyi történjen velem az egész képzésen, amennyit ő akar, ez az ő eszköze legyen, ami nem szerinte való, az tőlem maradjon távol. És utána beszéltem, még valamelyik ilyen képzési szünetben beszéltem ezzel a 2 lányjal, és ugyanezt történt velük, nem beszéltünk össze, mindannyian ugyanezt az imát mondtunk el. Én ezen az önismereti, akkor ez 2 nap volt, iszonyatosan nehéz 2 nap volt. Úgy kezdtem, amikor megkérdezték, hogy ki mivel érkezett ide, hogy én azt érzem, hogy egy felszín, mint egy vízfelszín közelébe lennék, hogy alul vagy fölül, azt nem tudom, de hogy most ezt a felszín, ez át fog törni. Hát ez áttört, tehát én ott sírtam, és meg mindenféle volt, sem olyan dolog nem derült ki, amilyen furcsa lenne, csak hogy az ember ilyenkor egy kicsit fölidézi magában az összes olyan, vagy felidézheti magában olyan emlékeket, amikor mondjuk nehezebb szembenézni, mondjuk egy kórházi jelenlétet gyerekkorából, velem például egy ilyen történt, és hogy miért mondom ilyen hosszan, hogy azért ezek nagyon megterhelő dolgok tudnak lenni, és amikor én este fele, az első nap vége fele mentem haza, haza kellett vezetnem jó 35 kilométert Budapest belvárosából, nagyon rosszul voltam, nem csak én voltam rosszul a csoportban, tehát amikor sok lelki, tehát hogy nagyon mély lelki dolgok előkerülnek, az ember fizikailag is rosszul lehet, én nekem fájásom volt, hány ingerem volt, szédültem, és hogy vezettem haza, az volt a fantasztikus dolog, hogy az a egyik lányzó, akivel így nagyon jóba vagyunk, ő meg szomszéd városba Pécelen lakik, tehát én vittem haza a kocsiba, nem egyedül voltam, hanem egy hívő társammal, és elkezdtünk hazafele beszélgetni. És elkezdtünk valahogy szóba jött témákba, hogy kinek mi a kedvenc keresztény dala. És így beszélgettünk, és én hát mondtam neki, hogy hát én mennyire szeretem ezt a dalt, ami a meghívtál, hogy vízre lépjek, és abban a pillanatban úgy beszélgettünk, nagyon jó volt az, hogy együtt énekeltünk az autóban, kiszállt, és Péter is eszek között annyira nem hosszú az út, tehát egy olyan 10 perc autóval, 15 perc, és még mindig nem voltam annyira jó, sötét is volt, és elkezdtem énekelni ezt a dalt, és eszembe jutott az, hogy te jó ég, engem az Isten hogy megtartotta aznap. Ha belegondolunk ennek a dalnak a szövegébe, ez a meghívtál, hogy vízre lépjek, ugye ott van az a bizonyos felszín, ahol nélküled elsüllyedek, és tudtam azt, hogy ha én, engem nem az Isten tart aznap, akkor lehet, hogy elsüllyedek. De ebben megtalállak téged, a mélységben megtart hitem, és akkor nagy nevet hívom én, felnézek a vizek fölé, ott látlak én a vizek fölött, és Isten a vizek fölött tart minket. Ugye a továbbiakban hangzik-e, hogy a mélységben megtart kegyelmed, és én erre jöttem rá, hogy sokszor felmerül az, hogy ugye vannak ezek, nagyon sokféle irányzata a pszichológiának van, amit én sem tartok jónak, és nagyon sok olyan dolog van, amihez szerintem nem is kell közelében menni, de nekem ez egy borzasztó jó tanulság volt arra, hogyha egyrészt az ember megfelelő terapeutához is kell kerülni, vagy önismeretvezetőhöz, de másrészt pedig, ha az ember Isten kezét fogja, és az Isten az első neki, és nem az, hogy majd valaki más valamit változtat az életén, vagy nem valaki más majd megoldja, hanem úgy megy oda, hogy az Isten eszközét használja, akkor az Isten mindenben megtartja, és segít egy sokkal jobb dologgá formálni őt.
Thank you. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Mindent elkövettem, hogy a gyülekezet előbbre üljön. Itt elől volt fűtés. Nem tudom, fáztak-e hátul, de hátul nem. Legközelebb nyugodtan lehet előrébb jönni. A mai ige hirdetőt külön köszönteni nem szeretném, de megköszönni szeretném az ige hirdetés szolgálatát Pap Márton 6. éves teológus testvérünknek. Nyilván nem kell bemutassam a gyülekezetünkben, itt van közöttünk mindig, de köszönöm, hogy elvállalta ezt a délutánt. Szeretnék hirdetni is, megköszönöm a zenekarnak is a szolgálatát, és ezzel kapcsolatosan szeretnék hirdetni. Úgy döntöttem, hogy azért elárulom a gyülekezetnek is, hogy olyan népszerűek, hogy turnéra fognak indulni. Ennek az első állomása jövő hétvégén lesz, Monoron. A monori belső gyülekezetbe kaptunk egy meghívást, hogy azzal a csapattal, akikkel itt szolgálunk, zenészekkel egy ottani zenés istentiszteleten vegyünk részt. Ezt csak azért mondom, mert amikor egy csapat turnéra indul, akkor szoktak indítani ilyen járatokat, ahol a rajongókat is oda viszik. Nem mint a helyben nem lennének rajongóik már, de ha valakinek van kedve, 4 órakor kezdődik ott az istentisztet, nem 5-kor, és ha nem ilyen az időjárás, és szívesen kirándul, akkor meg lehet nézni, hogy egy másik gyülekezetben, más körülmények között, de egy kicsit hazai hangon, hogyan is zajlik egy ilyen istentisztelet. Ezt csak így reklámozni szerettem volna. A másik dolog, amit hirdetek és reklámoznék, hogy havonta egyszer tartunk egy dolgozók bibliaóráját, az általában majdnem mindig így a gitáros zenés istentisztelet utáni hétfőre esik. Szeretettel várom azokat, akik szívesen eljönnek kicsit beszélgetni, együtt lenni. Tehát ez holnap este 7 órakor a gyülekezeti házban lesz. Természetesen a mai napon is szeretett vendégséggel zárjuk az együttlétünket, aki hozott ernyőt, oldalirányt hajtva át tud jutni a másik oldalon lévő házhoz. A felülről érkező csapadék az tiszta, azt a Jóisten biztosítja. Oldalról az autók a rosszabbikat adják, de oda átmegyünk, és mindenki dupla adagot ehet ma így a létszámot elnézve. Akkor még együtt lehetünk, egy kicsit beszélgethetünk, és erőt meríthetünk a következő hetünkre. Köszönöm szépen azoknak a segítségét, akik a szeretett vendégségben is aktívan jelen voltak. Közös áldásvétellel és áldásmondással fejezzük be az istentiszteletünket. Mindezek után pedig az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen.